Folytatódik az aréna, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Szilágyi Áron, a Vasas olimpiai világ és Európa bajnok kardvívója. Egy évvel ezelőtt már beszélgettünk arról, hogy mennyire más így, hogy olimpiai világ és most már Európa bajnok is. Hogyha a teljes olimpiai ciklust tekintjük, akkor ezek az elismerések mennyit tettek hozzá az életéhez, a pályafutásához és a személyiségéhez?
Az életem az merőben megváltozott, főleg a londoni sikernek köszönhetően. Megismernek az utcán, eseményekre hívnak, a sajtóban szereplek, tehát ez 2012 után egy teljesen új világ volt nekem, amihez hozzá kellett szokni. Ugyanakkor én ott elhatároztam, hogy nem szeretnék megváltozni, tehát nem szeretném azt, hogy az olimpiai siker merőben belenyúljon a személyiségembe és az identitásomat teljesen átalakítsa. Én elsősorban Szilágyi Áron szeretnék lenni, tudom honnan jöttem, tudom, hogy milyen alapokkal rendelkezem, és emellett olimpiai bajnok vagyok, ami persze egy fantasztikus siker az én életemben és pályafutásomban, de helyén kell tudni kezelni, remélem, hogy ez sikerült. Ugyanakkor mégis csak eltelt 4 év, tehát most már nem 22, hanem 26 éves vagyok. Nem olyan hatalmas különbség persze, de talán ez pont egy olyan időszak, amikor az embernek a személyisége amúgy is intenzíven változik, valahogy komolyabb lesz az ember, megérik. Ebben az időszakban szoktak ugye általában a tanulmányaikból kilépve, munkát elkezdve, vagy már a munkában fejlődik, akkor ott előrelépve. Az emberek picit már a saját egzisztenciájukkal, később életükkel, családjukkal elkezdeni foglalkozni, úgyhogy én is érzem ezeket a változásokat. Persze kizárólag pozitív dolgokról beszélhetek itt most, de még egyszer mondom, fontosnak tartottam, hogy azért ugyanaz a Szilágyi Áron maradjak, mint aki voltam 2012-ben.
A szerepléseket hogyan éli meg? Kedveli, hogyha felismerik az utcán, vagy hogyha a médiában kell szerepelnie ilyen-olyan formában, vagy pedig ez a kötelező, ez a profizmus része?
Nehéz egy kalap alá venni az összes megjelenést. Persze az, amikor megállítanak az utcán egy hajláron szorítunk az olimpián pillanatig, az egy nagyon kellemes, megható érzés mindig, vagy amikor csak megszorítják a kezemet, kérnek egy közös fotót, autogramot, ezek mindig olyan pillanatok, amik úgy megdobogtatják a szívemet. Én személy szerint nagyon szívesen nyilatkozom a sajtónak is, és főleg, hogyha vívásról, felkészülésről, versenyekről kérdeznek, tehát amiben tudom, hogy kompetens vagyok, és tudok válaszolni, ott nagyon szívesen állok rendelkezésre. Ugye 2012 után rengeteg iskolába, vidéki helyszínre mentem el népszerűsíteni a vívást, hiszen ez szívügyem volt. Szerettem volna, hogy minél többen megismerjék a mi sportágunkat, minél többen kipróbálják. Kicsit szélesedjen az utánpótlás bázis. Úgy érzem, hogy ez a program persze nem csak nekem köszönhetően, hanem a Vió Szövetség átgondolt szervezésének köszönhetően jól alakul, és nagyon sok kisgyermek ismerkedik most meg a kartforgatással, vagy tör- és párbajtörforgatással. Úgyhogy legszívesebben azokra az eseményekre megyek el, amiknek a céljával tudok azonosulni, amivel egyetértek, ami közel áll hozzám, tehát az is fontos, hogy
voltak megdöbbentő felkérések, amelyekre azonnal nemet mondott, vagy amelyeknél leesett az álla? Hogy is gondolták, hogy ilyet elvállal?
Megpróbáltak az olimpia után olyan, nem is tudom, mit mondjak rá, celebeknek való műsorokba bevonzani, amik igazából nem szólnak semmiről, csak arról, hogy ismerjük az embert, ott van, szeretjük, tök jó. Engem ezek egyáltalán nem motiváltak, tehát Nem anélkül, hogy műsor címeket mondanék természetesen a különböző valóságsók, vagy színpadi szereplős műsorok, ezek amellett, hogy volt, amelyiket én is, amelyikben én is belenéztem, mert vállalható nézhető volt, de nekem fontos volt az, hogy a szakmában teljesedjek ki, a sportban teljesedjek ki, és ne indítsak el egy olyan irányvonalat, ami egyáltalán nem én vagyok.
Azt látja, hogy hogyan folytatódhat ez a kiteljesedés a víváson, a vívósporton, egyáltalán a magyar sport életen belül?
Egyelőre még az aktív pályafutásom idejében nem igazán foglalkozom azzal, hogy mi lesz utána a sportban. Nem képzelem el magam egyelőre se sportvezetőnek, se edzőnek.
De nem is zárja ki, gondolom.
Nem zárkozom persze el tőle, de egyszerűen most még nem tartok abban az életemnek azon szakaszában, hogy ezzel foglalkozzak. A vívás mellett most a tanulmányaimmal foglalkoztam a legtöbbet az elmúlt 4 évben, ugye pszichológiát hallgatok, illetve nemzetközi tanulmányok szakot is az ELT-n.
Mennyi idő maradt ezekre? Nagyon sok időt tölt külföldön, különféle versenyeken és edzőtáborokban is.
Ez így igaz. Nehéz volt az elmúlt 4 évben összehangolni az élsportot és a tanulmányaimat. Volt, hogy jobban sikerült, volt, hogy kevésbé. Az biztos, hogy komoly kompromisszumokat kellett kötnöm ahhoz, hogy a tanulmányaimban is tudjak haladni. De nagyjából az elképzeléseknek megfelelően sikerült is. Szeptemberben, ha sikerül, megírnom a szakdolgozatomat, diplomázom pszichológia szakon, következő tavasszal nemzetközi tanulmányok szakon is, úgyhogy haladok ezekkel is az életemben. Jó az, hogy a víváson kívül van valami, ami kikapcsol, ami valami egészen más, mint az edzőterembe lemenni és fejleszteni magam. Lehet, hogy pont erre volt nekem szükségem, hogy legyen az életemnek egy kis részlete, egy kis szelete, amihez nem kapcsolható a vívás.
Mondta, hogy ezért kompromisszumokat is kellett kötnie. Mennyire szigorú magával általánosságban, akár a páston elért eredményekkel, akár a tanulmányokkal kapcsolatban?
A maximalista bélyeget szokták azért néha rám rakni, megcímkézni vele. Én szeretem elég magasra rakni a mércét, és szeretek elég szigorú lenni magammal szemben, az eredményeimmel szemben. És ez persze leginkább a sportpályafutásomat jellemzi, de hát nehéz azért külön választani ezt az élet más területeitől, tehát ezt átviszem valahogyan máshol is az életemben, vagy pont a személyiségemből fakad, és ezért a vívásban is jellemző. De valóban szeretek a feladatomra koncentrálni, tehát hogyha tudom, hogy mit kell tennem, akkor szeretek összpontosítani, és minden körülményt kizárva csak a feladatnak élni. Ez benne van a személyiségemben, de szerintem ez kell is ahhoz, hogy én sikeres legyek a sportban.
Ehhez gondolom jól illeszkedik a júliusi 4-5 hetes edzőtáborozás, amely megelőzi majd a kiutazást Rióba.
Az edzőtáborok azok úgy lettek kialakítva, összerakva, hogy megfelelően kizökkentsenek a napi ritmusból, egy picit el tudjak vonulni, és olyan helyszíneken készülni, ahol az otthon zaja nem csap be, tehát ahol csak az edzésekre és a pihenésre kell koncentrálnom. Bízom abban, hogy mindenféle külsőséget meg ki tudok zárni ez alatt az időszak alatt. Biztos vagyok benne, hogyha ez sikerül, akkor megfelelő állapotba fogok kerülni.
Hogy látja, milyen általánosságban a magyar sportnak a légköre, az a közeg, amely körülveszi ezekben az években?
Én úgy gondolom, hogy mindig is egy sport nemzet voltunk, és én már az elmúlt olimpiák alatt is azt tapasztaltam, hogy ilyenkor az ország egy egységes szurkolótáborra alakul, és bíztatja az övéit, és szurkol a sikereknek nagyon jó volt magyarnak lenni Londonban a dobogó tetején, és utána hazarepülni, ami Ferihegyen fogadott, ami a következő napokban, hetekben, hónapokban fogadott, bárhova mentem. Büszkeséggel tölt el az, hogy egy magyar sportember, sportoló vagyok. Hát most ugye a foci EB mámorában élve ez még inkább megtapasztalható, tehát hogyha az ember kiment a napokba a körútra, akkor szinte csak magyar válogatott mezbe láthatott sétálni embereket. Én bízom abban, hogy ezt a sport szeretetet majd azért az ország, a nemzet átmenti az olimpiára is. Az biztos, hogy nekünk nagy szükségünk lesz a szurkolásra.
Mennyire van összefogás a magyar olimpikonok között, akár akkor is, hogyha nem teljesen ugyanonnan jöttek, nem ugyanabból a szakákból, vagy nem ugyanabból a sportágból. Mennyire van meg mondjuk azokkal a kapcsolat, akik az elmúlt években sikeresek voltak?
Hát ugye alapvetően mindenki a saját felkészülésével van elfoglalva. A legtöbb sportágban nagyon sokat utaznak a versenyzők. Keveset találkozunk sajnos, van akivel persze többet, van akivel vannak közös edzőtáborok, edzőtábor helyszínek. Ugye az biztos, hogy amikor majd megérkezünk Rióba és elfoglaljuk a szállásunkat, kiakasztjuk az első magyar zászlókat oda, és benépesül a magyar tábor, akkor össze fog kovácsolódni az a csapat. Londonban is fantasztikus volt azt megélni, hogy amerre jártam, olimpiai bajnokok sora, ott köszöntött világbajnok sportolók bíztattak, amikor húztam a zsákomat reggel a vívó versenyre, tehát azért ez egy fantasztikus élmény. Fantasztikus élmény volt elsőként aranyérmet szerezni egyébként Londonba, és látni azt, hogy egy picit a többiek megnyugodtak.
Megalapozta a hangulatot.
hogy megvan az első arany. Remélem, hogy Rióban is ilyen fantasztikus csapategység lesz.
Van olyan sportág a többi sportág közül, amelynek az eseményeit akár máskor is követi, tehát nem csak 4 évente, vagy nem csak a legeslegnagyobb versenyeken? Olimpiai sportágakra gondolok, de hogyha persze olimpián kívül itt néz, azt is mondja nyugodtan.
Hogyha magyar érdekeltség van, akkor azért szoktam követni az eseményeket. Utazzanak akár az úszók világkupára, vagy legyen a kajakosoknak válogató, kajakosoknak, kenusoknak válogató verseny, kézilabda meccs. Nem fogom felsorolni most az összes olimpiai sportágat, de ahol magyar érdekeltségek vannak, azt mindenképpen szoktam követni.
Beszéltél arról, hogy milyen itthon a sportot körülvevő hangulat, hogy az a sportnemzet szellemiség hogyan hat. A sportnak az anyagi hátterét tekintve, vagy akár az önfelkészülésnek az anyagi hátterét tekintve, milyen a helyzet? Mennyire volt ideális az elmúlt időszak? Az állami támogatásra és a szponzori háttérre is gondolok.
Nehéz nekem értékelnem a sport, hogy hogyan irányították a sportot az elmúlt időszakban.
Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy olyan reformt csapódik
le. Igen, tehát amit én érzékeltem, az egy sokkal nagyobb figyelem volt ránk e-sportolókra nézve. Megpróbálták mind az olimpiai bizottság, mind az állam szövetség, mind a klubom, a Vasas kiszolgálni az igényeimet, megteremteni azokat a feltételeket, amik szükségesek a sikerek eléréséhez. Ugye 2013-ban az a vívóterem Pasaréten, a Vasas vívóterme, ami igencsak kiszolgált már, azt sikerült felújítani, és egy csodás új létesítményben edzhettünk, készülhetünk tovább, később tavaly megújult a Nemzeti Sportcsarnok is, úgyhogy ott is már egészen kultúrát új normális körülmények között készülhetünk. Az állami támogatásoknak köszönhetően nem volt kérdés, hogy utazhatunk-e, csapattal utazhatunk-e a világkupákra, edzőtáborokba, tehát amit elterveztünk a felkészülés alatt, azt financiális okok nem hátráltatták. Megkönnyítette ez nagy mértékben a felkészülést.
Idegileg és mentálisan mennyire volt nehéz az olimpiai kvalifikációs időszak? Arról beszéltünk, ugye, hogy szakmailag jöttek a sikerek, jöttek a dobogós helyezések, igazából az olimpiai kvótaszerzés nem volt veszélyben, kezdettől fogva jól szerepelt.
Inkább az izgalom az a kvalifikációs időszak megkezdése előtti hónapokra volt tehető. Akkor is viszonylag elő voltam a világranglistán, talán első négybe is, de azért kíváncsi voltam arra, hogy mennyiben fog változni a mezőny, hogy fog tudni teljesíteni majd a kvalifikációs időszakban, amikor már igazán számítanak ezek a versenyek. De szerencsére jól sikerültek már rögtön az első versenyek. Grand Prix harmadik helyezés, akkor jött az Európa-bajnoki cím, világbajnokságon is 8 között tudtam végezni. Úgyhogy gyakorlatilag ezzel az első három versennyel már biztossá is vált a kvótaszerzés, utána már nem is a kvótáért küzdöttem, hanem hogy minél előrébb szerepeljek majd a világranglistán, amikor eldördül a startpisztoly, és örülök annak, hogy amikor jött a tét helyzet, akkor is jól sikerült teljesítenem.
Az edzőváltás mennyire változtatta meg az eredeti elképzeléseit, nehézzé tette bizonyos hónapokat?
Maga az edzőváltás az egy természetesen maga a döntés, amit meg kellett hoznom, az egy nagyon nehéz helyzet volt, hogy egy hosszabb folyamatnak volt ez a lezárása. Most visszatekintve, bár még ugye nagyon korai értékelni ezt, hiszen Decsi Andrissal ugye úgy kezdtük el a közös munkát, hogy az első és legfontosabb prioritás az a Rióban való minél sikeresebb szereplés, ugye még nem érkeztünk el odáig, tehát most még nehezen értékelem ezt az elmúlt időszakot, mégis úgy érzem, hogy harmonikusan tudunk már együtt dolgozni, és az elképzeléseknek megfelelően, vagy inkább még jobban, könnyebben tudtunk idomulni egymáshoz. Ugye nagyon sokat vagyunk együtt, még többet edzőtáborozunk és utazunk, mint én előtte. Úgyhogy remélem, hogy az élet majd engem igazol.
Egyébként hogy tudták kezelni végül ezt a helyzetet az elmúlt hónapokban a szakvezetővel, Somlai Bélával, korábbi edzőjével?
Hát igen, delikát helyzet alakult ki nálunk, hiszen a korábbi edzőm, Béla bácsi, a válogatott keretnek az irányítója, a keretedzője, és amellett, hogy most már az egyéni felkészülésemet nem ő igazgatja, azért nap mint nap találkozom vele a válogatott keretedzéseken. Ez, hogy őszinte legyek, persze nem egy könnyű helyzet, ezt fel kell tudni mind a kettőnknek dolgozni. Szerencsére abban meg tudtuk találni a közös hangot, hogy mind a kettőnek célja és érdeke az, hogy mind egyéniben, mind a csapattal minél sikeresebbek legyünk ebben az évben, és így tudtunk együtt, egymás mellett dolgozni tulajdonképpen. Én leginkább annak örülök, hogyha a mellettem lévő emberek hagynak engem dolgozni, és ezt szerencsére megkaptam, úgyhogy Decsi Andrissal el tudjuk végezni azt a munkát, amit elképzeltünk.
Rio utánra mennyire gondol már? Ugye a sportolók többségének a fejében ilyenkor mindig a nagy esemény jár. Ön is elmondta, hogy többször gondolkodik arról, hogy milyen lehet Rióban. Volt is ott, tehát közvetlen képek is a fejében vannak. Hogyan tervez Rio utánra?
Egyelőre Rióig tervezek, ugyanakkor az elképzeléseim majd a következő 4 évre is igen hasonlóak, mint az előzőre. Természetesen szeretném még a pályafutásomat folytatni. Tokióba 30 éves leszek. Bízom benne, hogy arra még fel fogok tudni készülni. Lesz még erőm, energiám egy következő olimpiára is. Illetve az a 4 év nem Talán jobban fog egy picit a csapatról is szólni, hiszen ott elsődleges célunk az kell, hogy legyen, hogy a csapattal a kvartettel tudjunk kvalifikálni. Sajnos ez Londonban nem sikerült, úgyhogy még inkább motiváltak vagyunk arra, hogy 2020-ban ott legyünk.
Egy ilyen kihagyás, egy 12 éves kihagyás után?
Igen, én nagyon sajnálom azt, hogy az olimpiákon eddig a csapat versenyszám nem jött jól ki a lépés. Pekingben ugyan ott voltunk, sőt nem csak, hogy ott voltunk, világbajnoki címvédőként utaztunk ki, világmista második helyezésként, és kikaptunk egy olyan amerikai válogatottól, akik addig nem nagyon bontogatták a szárnyaikat a versenyeken. Majd következett a londoni, illetve a London előtti kvalifikációs mizéria a moszkvai utolsó versennyel, ahol nem sikerült kvalifikálnunk, azt Waterloo-ként éltük meg, most pedig egyszerűen nem lehetünk ott, mert nem rendezik meg a csapat versenyszámot. Úgyhogy ezek mind motiváló tényezők arra, hogy Tokióra összeszedjük magunkat.
Milyen impulzusokat kapott a csapattársaktól? Közülük ugye Decsi Tamás végül kiharcolta az olimpiai indulás lehetőségét, nem kis küzdelmek árán, és az utolsó versenyen dől csak el. A többiek azonban nem lehettek elégedettek, akár ugye Szatmári András fejlődési ívéből is gondolhattuk volna, hogy jó esélye lehet Rióban indulni, akár még ott kiemelkedő eredményt is elérni.
Mivel alapvetően egyéni sportágról beszélünk, persze a kvalifikációs idő lezárultával azok a versenyzők, akiknek volt reális esélyük kvótát szerezni, de nem szereztek, ők csalódottak voltak, ez Szatmár Andrásra, de ugyanúgy igaz Ilyász Nikolászra vagy Gémesi Csanádra is, látszik rajtuk, hogy ők ezt kudarcként élik meg, és abszolút megértem őket, tudok ezzel azonosulni. Én abban bízom, hogy a csapatnak a sikerei, mint a riói csapatvilágbajnoki ezüstérem, mint esetleg a jövőben, akár a jövő héten a Toruni Európa bajnokságon, hogyha egy jó eredményt érünk el, ezek újra tudják majd ösztönözni őket, és egy picit visszajön belék az élet, és a kedv a sportág iránt. Fiatalok azért ők, Szatmári András is, Andris is 23 éves, Ilyász Nikó 25, bőven van még idejük, én úgy érzem, hogy Tokióra ők beérhetnek, és hát arra szeretném ösztönözni őket, hogy kapacitálni őket, hogy Tokióba alkossunk majd egy erős négyest.
Szokta őket terelgetni akár bármilyen irányban, vagy elvárják öntől azt, hogy valamennyire a csapat vezéreként működjön?
Nem vagyok én annyira idős versenyző, hogy atyai szigorra terelgessem őket. Ami csapatunknak a dinamikája sem arra épül, hogy én vagyok a megmondó ember, vagy az irányító. Elég demokratikusan állunk egymáshoz, elég nyílt és jó a párbeszéd, úgy érzem a csapaton belül, hogy ugye a fiatalok mellett ott van még Decsi Tomi csapattársunk is, aki a rangidős közöttünk maga 34 életévével.
Hogyan néznek ki a szerepek? Vagy nem lehet semmit ráhúzni a tagokra?
Nehéz meghatározni a szerepeket. Persze, eléggé más jellemek, személyiségek vagyunk. Talán, hogyha engem jellemeznének a többiek, akkor a robot, a szót használnák a legtöbbet, meg hogy... Tehát én vagyok szerintem az, aki a koncentrációt és a munkát képviseli. De hát nekik is persze csomó értékes tulajdonságuk, személyiségi jegyük van, ami előre viszi a csapatot. Én úgy gondolom, hogy jó kis csapatot alkotunk, mi nem szeretném őket megváltoztatni, nem szeretném őket irányítani. Bennő mindenkinek a feje lágya, majd az övék is.
Most ez az Európa-bajnokság mennyire fontos? Láthatjuk, hogy nem minden sportágban azonos értékű egy olimpiai játékok előtti kontinens viadal.
Nálunk mondjuk abból kifolyólag, hogy nagyon közel van a verseny az olimpiához, így már mindenki az olimpiai felkészülés, közvetlen felkészülés alatt versenyzik az Európa-bajnokságon, tehát mint hogy én is ehhez illesztem hozzá az EB-t, nincsen különösebb felkészülés most az EB-re. Tulajdonképpen ez egy ilyen tesztverseny, vagy ahogy a pszichológusom pont ma mondta, egy ilyen kompetencia felmérés, tehát hogy ki hogyan áll a felkészüléssel, ki hol tart az edzésekben. Ugyanakkor mégiscsak egy világversenyről, egy Európa-bajnokságról beszélünk.
Ahol szintén címvédőként utazik egyesben.
Ahol nekem külön motivációt jelent az, igen, hogy címet védjek. És ebből fakadóan az értéke az ugyanolyan, mint bármelyik más Európa-bajnokságnak. A mezőny az biztosan teljes lesz, vagy szinte teljes. Pont azért, mert a világranglistára meghatározó pontokat ad ez a verseny is. Tehát ott lesz majdnem mindenki, én arra számítok, aki majd Rióban is, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy egy kemény megmérettetés lesz ez Torunban.
Mivel lenne elégedett az Európa-bajnokság végére, és mivel addig gondolom, hogy elsősorban tényleg a felkészülés lesz fókuszban, megmerem kérdezni, hogy milyen érzésekkel szeretne az utazni Rio de Janeiroból?
Most az Európa-bajnokságon tényleg szeretném letesztelni magam, tehát szeretnék olyan asszókat vívni, amik értékesek, amik értékelhetők, amik tanúságosak, és abból tovább lehet építkezni Rióra. Hogy ez most milyen eredménnyel párosul, az igazából másodlagos. Persze, jó lenne éremmel, nagyon jó lenne aranyéremmel hazatérni, de most elsődlegesen azért az olimpiára készülünk. Rióba pedig oda is címvédőként megyek. Tulajdonképpen hasonlóak az elképzelések. Szeretnék a lehető legjobb formámban érkezni. Igazából arra vágyom, hogy egy olyan fizikai, mentális állapotba kerüljek, ami lehengerlő, amivel nagyon jó asszókat lehet vívni, ahol tudatos vagyok, fegyelmezett vagyok, mégis kreatívan ki tudom találni az ellenfelek gondolatát, intuitív tudok lenni, tehát hogy minden meglegyen, ami kell azon a napon a sikerek eléréséhez. Persze ott lesznek az ellenfelek is, nehéz jósolni, ki hogy fog vívni, mit fog tudni magából kihozni, de ha én már elérem a saját korlátaimnak a felső határát, azzal nagyon-nagyon elégedett leszek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm szépen.
Önök az elmúlt bő 50 percben Szilágyi Áront, a vasas olimpiai, világ és Európa bajnok kardvívóját hallották. Megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.